Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből olvassuk. A korintusbeliekhez írt második levél 11. részéből, a 21. verstől kezdődően a 12. rész első verséig. Tehát második korintusi levél 11. része, 21. versétől olvassuk. Szégyenkezve mondom, mivel hogy mi erőtlenek voltunk, de amiben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Zsidók ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám magva? Én is. Krisztus szolgáié? Balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et, egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem közt, veszedelemben pogányok közt, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, akarván engem megfogni. És az ablakon át kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy a te nagy és kedves szeretetedből eljöhettünk ide a templomba ma is, hogy imádjunk téged, és hódoljunk előtted. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk az ígét, hogy abból igazán megismerjünk, és ne csak megismerjünk, hanem higgyünk is benned, és oda bízzuk rád magunkat. Köszönjük néked, hogy innen az ígéből úgy ismerhetünk meg, mint hatalmas Istent, mint szentséges Istent. Úgy ismerhetünk meg, mint jóságot, mint türelmet, mint végtelen szeretetet. Köszönjük te néked, hogy így, ilyennek láthatunk téged, és mint ilyenben bízhatunk te benned. Köszönjük néked azt, hogy meghajolhatunk előtted, és kérhetjük azt is, hogy szóljál most hozzánk, nem azért, mert érdemeljük, hanem azért, mert olyan vagy, amilyen. És köszönjük, hogy ezért lehajolsz hozzánk is, és beszélsz velünk, akiket te teremtettél a magad képére és hasonlatosságára, hogy téged hordozzunk ebben a világban, hogy te benned örvendezzünk, hogy téged hirdessen az egész életünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és áld meg a szívünket ebben az órában a te igéddel, a te szavaddal, a te információiddal. És segíts, Urunk, bennünket, hogy valóban hihessük ezeket. És átélhessük, hogy a hitnek mekkora nagy öröme van, és mekkora nagy békessége van. Segíts, Urunk, hogy ez az öröm, ez a békesség is hadd töltse be most is a szívünket. Eljöttünk ide, Urunk, és látod, hogy az elmúlt héten milyen örömeink voltak, és milyen bánataink voltak, milyen nehézségekkel küszködtünk, és látod a bűneinket is, amiket elkövettünk. Kérünk, kegyelmesen tisztogass meg bennünket, fogadd el hálánkat minden jóért, minden vigasztalásért, minden bátorításodért, minden erőért, mindenért, amit szépen intéztél. Kérünk, segíts most, és adj most jó előmenetelt, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 227. dicséretünk első versét, a 227. dicséretünknek az első versét. 227-es dicséretünk első verse így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumának 8. részéből olvassuk, a 34. verstől a 38. versig leülve olvassuk és hallgassuk Isten írott igéjét. Tehát Márk evangéliumának 8. részében a 34. verstől a 38. versig ezt olvashatjuk: a sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítva mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség közt, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus tanítványai Uruktól azt a feladatot kapták, hogy menjenek ebben a világban, és hittel engedelmeskedjenek a Krisztusnak, és tegyenek róla tanúságot a környezetükben, és hívják az embereket arra, hogy ők is higgyenek ebben a Jézusban, és kövessék őt. Erről a küldetésről gondolkodunk itt vasárnapról vasárnapra, és az elmúlt vasárnap láthattuk, hogy a missziói küldetésnek a teljesítése és az imádkozás mennyire egybe tartozik, mennyire elválaszthatatlan egymástól. Nem ragyog fel a misszióban Isten dicsősége, ha akik misszionálnak, nem imádkozó emberek. Munkának kell történni, evangélium hirdetésnek, de a munka mögött ott kell, hogy álljon az imádság. Ma azon gondolkodjunk az ige fényében, hogy a missziói küldetés teljesítése különböző szintű kellemetlenségekkel, kényelmetlenségekkel, bajokkal, szenvedésekkel jár együtt, és ha ezeket nem vagyunk hajlandók felvállalni, önszeretetből vagy kényelemszeretetből, anyagi érdekből, érvényesülési karrierokból, félelemből, gyávosságból vagy valami másokból, akkor az Úr dicsősége megint csak nem ragyoghat fel a misszióban, nem ragyoghat fel úgy, ahogy fel kell ragyognia, és nem történik az, hogy sok ember fordul alázatosan és örömmel az élő Istenhez, hogy imádják őt. Először is tehát a szenvedésnek a szükségszerűségét szeretném aláhúzni. Az Atya Isten elküldte az Úr Jézust erre a földre, hogy legyen a bűnösöknek a szabadítója, üdvözítője. Aki a bűnből kimenti őket, a sátán fogságából kimenti, és visszajuttatja őket az Istennel való közösségbe. Na most az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, és itt az egész életútján szenvedett, és különösképpen is annak a végén szenvedett és meghalt. Ez kellett ahhoz, hogy a küldetését teljesítse. Azt mondja, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért. Azt mondja, az ember fiának sokat kell szenvednie és megvettetnie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól és megöletni. Előbb sokat kell néki szenvednie. Ezek Jézus szavai. Ő tudta, hogy miért jön, mit vállal, tudta, hogy szenvednie kell, és meg fog halni az élete végén, mégpedig a kereszten fog meghalni. De ő vállalta ezt az egészet. Vállalta ezt az utat, mert szerette az atyát, és akart neki engedelmeskedni, és szeretett bennünket is, bűnös embereket, akart minket megváltani. És kész volt az atya megdicsőítésének és a mi megmentésünknek az árát megfizetni. Szenvedett és meghalt. Magára vállalta a mi bűneinket, mint Isten neki tulajdonított, mintha ő követte volna el, és őt büntette meg ezekért a bűnökért. Hogy nekünk aztán a történelemben bármikor élő bűnösöknek megbocsássa a bűneinket, és visszafogadjon magához, az ő közösségébe, az ő társaságába. Nem csak a földi életünkre, hanem örök életünkre nézve is. Nagyon fontos dolog ez, hogy Jézus így az atya dicsőségéért és a bűnösök üdvösségéért szenvedett és meghalt. És utána ez a Jézus azt mondta, hogy ahogy engem küldött el az atya erre a világra, úgy küldelek el én is titeket, és bizony nem nagyobb a szolga az ő uránál, és ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak, és mindezt az én nevemért cselekszik veletek, vagy azt mondta, elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, vagy azt mondta, hogy elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok közé, királyok és proféták, királyok és helytartók elé visznek benneteket az én nevemért, és nyilvánvalóvá tette, hogy az ő híveinek és az ő hirdetőinek ebben a világban ugyanúgy, hogy neki szenvedni kell, sőt lehet, hogy meg is kell halniuk ő érte. Soha senki ebben a világban nem mondhatja, hogy Jézus ezeket nem mondta, hogy ezekről nem volt szó, ez nem volt benne a pakliban, mert ez benne van a pakliban, kezdettől fogva. Aki Jézusban hívő ember lesz, és aki az ő küldetésébe szegődik, annak egyszerűen számítani kell arra, hogy szükségszerű, kikerülhetetlen, hogy valamilyen szintű nehézségekkel, szenvedésekkel szembe kell néznem az én Uramért, aki ugyancsak szembenézett én értem, az én üdvösségemért, mindenféle nehézségekkel, sőt a halálba is leszállt. Az Úr Jézusnak egy szavát idézném még itt a Márk evangéliumából, a 8. részből, amit felolvastunk, ahol nagyon világosan beszél az ő követéséről, az ő vele való életről, és azt mondja, hogy az nem lehetséges keresztfelvétel nélkül. A keresztet felvenni, az azt jelenti, hogy fölvenni a szenvedést és a halált. Mi sokszor szoktuk így elvenni az élességét Jézus ezen szavainak, hogy azt mondjuk, hogy hát ugye az a betegség, amivel együtt kell élni, az az én keresztem, meg mondjuk, hogy az én férjem, az az én keresztem, meg a feleségem, az az én keresztem, meg a gyerekeim, azért az az én keresztem, hogy ilyen, meg olyan. Nem erről van szó. Jézus ennél sokkal radikálisabban beszélt. Mint olyan az ő szava, mintha azt mondaná ma, hogy vedd föl ezt a hurkot, és hozd utánam a bitófára, vagy emeld föl ezt az elektromos széket, és hozd velem a kivégző szobába. Vedd föl a keresztet, ez azt jelenti, hogy vállald értem a szenvedést és a halált. Mert ha nem vagy erre kész, akkor ne gyere utánam. Nagyon radikális ez. Szakadj el mindentől, amit van, önmagadtól is, még a saját életedet is gyűlöld meg, hogy nekem engedelmeskedjél. És én legyek az első az életedbe. Bonhoeffer mondta ezt, hogy a kereszt nem egy boldog, kegyes élet szörnyű vége, hanem a Jézus Krisztussal való közösség kezdete. Ez nem a vége valaminek, ez a kezdete a Jézussal való életnek. Mert Jézus hívása a halálba vezet. Nagyon igazat mondott. Úgy látszik, testvérek, hogy az Isten akaratából a Krisztus szenvedése is szükségszerű volt, és a halála is, de ugyanúgy szükséges az a Krisztus népének, az egyháznak, mert ez az egyház, a Krisztus híveinek a serege, az egyháznak a szenvedése is. Isten akarata ez. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelmi ajándéka nektek a szenvedés, hogy szenvedhettek a Krisztusért. Isten ajándéka. Filippi levél első részében van. Péter írja a levelének a harmadik részében, hogy jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja Isten, hogy nem gonosz cselekedve, ha így akarja Isten. Annak okáira, akik Isten akaratából szenvednek, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek. Csodálatos dolog ez, testvérek, ha ezt megértjük, hogy egyszerűen Jézus vállalta az ő küldetését, ami átvezetett mindenféle testi lelki gyötrelmeken, amikben nem is tudunk belelátni, elegészen a poklok mélységéig való alászállásig, elegészen a halállal való szembenézésig és megküzdésig, és azt mondta, hogy aki benne hisz, annak ugyanezen kell átmennie. És aki benne hisz, az ő szolgálata, az ő követése során nem lehet neki más sorsa, mint ami neki volt a sorsa. Na, térjünk át a második dologra, a szenvedésnek a vállalására. Mert ezek után úgy gondolhatjuk, hogy hát nem volt elég jó Jézusnak a marketingese, mert hát rossz reklámot csinált neki. Ugye? Hogy lehet ilyet mondani, hogy valaki utánam jön, akkor vegye föl a keresztet, vagyis hát ő vállalja a szenvedést és a halál útját. Hát bejelenti előre, hogy az ő hite, az ő követése, az ő hirdetése az egy szenvedésekkel és halállal teli út, hát akkor ki fog utána menni? Valóban sokan visszariadnak, de vannak, akik ott maradnak. És a kérdés, hogy akik ott maradnak, akik vele maradnak, azok miért? Miért maradnak ott? Ennek ellenére mellette. Miért követik? Miért hirdetik a továbbiakba is? Testvérek, azért, válaszolok is erre, azért, mert ezek az emberek olyanok, akiket a szívük, lelkük legmélyéig megrázott és megragadott Jézusnak az irántuk való szeretete. Az a szeretet, ami a legvégsőkig elment, hogy ők el ne vesszenek, el ne kárhozzanak, bár azt érdemelnék, hanem bűnbocsánatot kapjanak, és Istennel közösségre jussanak, Istennel valóban örökre együtt éljenek egy boldog közösségbe. Ez, amit maguknak nem tudnak megszerezni, ezt Jézus eljött, hogy megszerezze nekik. És nem azért, mert megérdemelték volna, vagy nem tudom, annyira szánalomra mérte, nem, hanem azért, mert Jézus feltétel nélkül szerette őket, és ezért meghozta a megmenekülésük érdekében a legnagyobb áldozatot, önmagát feláldozta, és ez a szeretet volt az, ami ezeknek az embereknek a szívét rabulejtette. Rabulejtette, testvérek, ezért vállalják Jézusért ugyanazt, amit ő vállalt értük. Mennek utána, mint a katonák a főparancsnokuk után, mert tudják, hogy ez a parancsnok meghalt értünk, sőt, föl is támadt értünk. Legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt. Nincs nála hatalmasabb, nincs nála nagyszerűbb úr és parancsnok. Megyünk utána tűzön, vízen át. Szenvedni kell, nem baj. Szenvedünk vele, és érte. Mert szeretjük őt. És úgy van, testvérek, mind a mai napig, hogy aki megértette, hogy az Úr Jézus mennyire szerette őt, az az ember vállalni fogja érte a nehézségeket, a különböző szintű kellemetlenségeket, hátratételeket, gúnyolódásokat, terheket, esetleg fizikai, lelki kínlódásokat, sőt, még esetleg a halált is. Elárulja a szenvedésünk Jézusért, hogy mennyire szeretjük őt. Hála Istennek, hogy az Úr nem rögtön a vértanúságot követeli tőlünk, hanem úgy kicsibe kezdi a dolgokat. Megtanítani nekem, nektek, mindenkinek. Lehet, hogy először azt mondja, hogy na vedd föl már azt a szivacsot, aztán mosogassál el, értem. Vagy azt mondja, hogy azt a söprűt ragadd meg, és söprögessél egy kicsit. Vagy állj már meg egy pillanatra, tegyél föl egy kérdést valamelyik lelki testvérednek, vagy gyülekezetbe, vagy valakinek a környezetedbe. És kezdj el érdeklődni iránt, hogy aztán utána tanúságot tehess neki, rólam. Tehát nem, maradj fönn még egy fél órára, és tedd meg ezt. Nem nagy dolgokat kér először, de lehet, hogy kellemetlen dolgokat kér. Lehet, hogy már majd leragad a szemünk. Lehet, hogy már úgy érezzük, nincs egy csöpp energiánk se. Lehet, hogy mást kéne csinálnunk már. És van kellemetlen, és észre se vesszük, hogy ezekbe a kis kellemetlenségekbe, ezekbe a próbákba méri le az Úr, hogy mennyire szeretjük őt. És észre se vesszük, hogy megint csődöt mondtunk. Észre se vesszük. Megint be. Nem vagyunk érettek arra, hogy vértanúk legyünk. Se mágiára, se börtönre. Ne is álmodozzunk erről. Még nem szeretjük eléggé. Még nem szeretjük eléggé. Az ember, aki a 15 centi akadályt nem bírja átugrani, ne próbálkozzon a 160 centivel. Nem fog neki menni. Sok keresztjén van, aki a tizedét, mondjuk, sok keresztjén van ma, magamat is beleértve, akik nem bírnánk elviselni a keresztjén vértanúk szenvedéseinek a tized részét se. Nem azért, mert a tűrés határunk lejjebb van, hanem azért, mert a Jézus iránti szeretetünk egészen azok szeretetének a tizede. Nincs elég szeretet bennünk Jézus iránt, testvérek, és ezt valahányszor bármi nehézséggel kell szembesülnünk. Mindig gondoljunk arra a gyülekezetben, a szolgálatban, bármibe, testvérek, hogy Jézus most azt kérdezi tőlünk, szeretsz engem? Mert akkor nem fogsz nyírvákolni, meg nem fogsz magadba fordulni, hogy én nekem erre már nincs, meg nem jut, meg nincs erőm hozzá, meg ki bírja ezt, meg nem tudom micsoda. És sajnálod magad, és sajnáltatod magad, és az Úr ügyéért két szalmaszálat nem teszel keresztbe. Vagy nem teszek keresztbe. Nincs főbb kérdés a tanítványhoz, testvérek. Mindig ennyi. Szeretsz engem? Mert ha igen, vállalod a nehézséget. Vállalod azt a szivacsot, meg az fél órát, meg a nem tudom micsodát is. Csak megjegyzem, hogy a szombaton itt volt közöttünk négy testvérünk, megint az All Souls gyülekezetből. Jöttek Angliából. Elrepültek ide. Lehozta őket valaki Pestről, és itt szolgáltak tegnap a gyerekeknek, és volt körülbelül 20 gyerek, akinek hirdették az ígét, akikkel egész délután együtt foglalkoztak Jónás történetét. És azt gondoljátok, hogy ez olyan nagyon egyszerű dolog? Nem olyan egyszerű dolog. Néha még nézek Etelkára, hogy deszkről bejön is egyszerű, vagy deszkről kimen is egyszerű dolog egy szolgálatot elvégezni. Mikor fogják, és Londonból jönnek ide. És itt szolgálnak, és készülnek, és vágják, és szeretettel előadják a gyerekeknek, és foglalkoznak velük. Mondjuk ez nem szenvedés, nem vértanúság, nem mágia halál, de mégis kellemetlenségnek, egy nehézség, sokkal könnyebb otthon ülni, keresztbe tesszük a lábunkat a tévé előtt, magunk mellé teszünk egy kis angol söröcskét, és eliszogatjuk. Ez így sokkal egyszerűbb, mint utazgatni, törődni, veszélynek kiteni magunkat. Ilyenkor mindig a kérdés, hogy aztán mi meg mit teszünk az Úr ügyéért, az evangéliumért, Jézus szó. Miért nem teszünk, ha nem teszünk? Azért, mert nem szeretjük. Amit teszünk, azt is szeretetből tesszük, de lehetne ez a szeretet mélyebb is. És még valamit hadd mondjak itt, hogy Jézusnak tanítványainak a szenvedése az ő urukért nem csak a Jézus iránti szeretetüket mutatja, hanem az emberek iránti szeretetüket is. Tehát, hogyha mi készek vagyunk szenvedni, nehézségeket hordozni egymásért, hívő testvérekért, meg nem hívő testvérekért, gyülekezetbe jövő testvérekért, vagy gyülekezettől távol élő emberekért, ha készek vagyunk szenvedni, értük, az azt jelzi, hogy szeretjük őket. Minél több áldozatot tudunk hozni az emberekért, annál inkább szeretjük őket. A szeretetünket, ez mutatja, ha fáj már, ahogy mi az embereket szeretjük, akkor jó úton járunk. Ha valami terhet érzünk, ha valami nehézséget, mert miért fogjuk ezt is vállalni? Azért, mert Jézus szeretett minket, és mi szeretjük őt, és nem tehetjük, hogy akiket ő is szeret, azokat mi ne szeretjük, ne szeressük. Akikért ő áldozatot hozott, azokért ne hozzunk áldozatot. Értitek? A szenvedés vállalásába, tehát ez a fő kérdés, hogy mennyire szeretem az engem 100%-osan szeret, ő megváltott engem 100%-ig a kereszten, mert 100%-ig szeretett engem, nem 30%-ba és nem 92%-ba váltott meg, hogy még én is hozzátegyem a magam kis nem tudom milyeit, érdemeit, hogy az Isten azért elfogadjon majd. Mert Jézus, amit tett, az nem elég. Csak egy kicsit nem elég, csak egy kis híja van, úgyhogy nekem is hozzá kell tenni még 10 mi atyánkot, meg 3 üdvözlégy Máriát, meg nem tudom micsodát, jó cselekedet. Nem, Jézus 100%-ba megváltott a kereszten. Nem az úrasztalán, nem az oltári szentségbe, az kereszten váltott meg. Ott váltott meg. 100%-ba megváltott, nekem bűnbocsánatot szerzett, és nekem ezt el kell hinnem. És ha elhittem, akkor elhittem, és tudom, hogy mennyire szeret engem az Úr. Akkor tudom, hogy mennyire szeret. Én az ő megváltott gyermeke vagyok, akit így a tenyerébe hordoz. És a halálod is így fog átvinni, mint ahogy Domi bácsit is átvitte. Ez a csodálatos dolog, testvérek, hogy szeretjük-e mi az Urat, aki annyira szeretett minket. Ez a nagy kérdés. És egy kicsit tovább lépek, mert akik szerették az Urat, azok az emberek megtapasztalták a szenvedést. A szenvedés valóságosságáról is hadd beszéljek egy kicsit. Mert ma hozzászoktunk ahhoz, hogy egyszerűen nem, el is kerüljük a szenvedő embereket. Nem nézünk szembe velük. Bár van, akinek muszáj. Hivatásánál fogva vagy. De általában ugye az átlag ember, magunk se szeretünk szenvedni, nem is szeretjük látni még a szenvedő embereket se. Megnézzük a tévébe ezeket a híreket, hát meghalt 2 rendőr, meg nem tudom, úgy szépen ugye elsiklunk felette. Hát ez történt, ugye. Nézzük a filmeket, és az egész ez a virtuális síkon jelenik meg előttünk a szenvedés, és jaj, hogy belevágta a kést, de elvágta a torkát, hú, de fölrobbantotta. Bele se gondolunk ezekbe a dolgokba, immunisak lettünk erre. De itt az első keresztények, testvérek nem így virtuálisan szenvedtek, hanem valóban szenvedtek. Valóban szenvedtek. És itt az első keresztényekre gondolunk, Jeruzsálem, pünkösd, prédikáció, megtér nem tudom hány ezer ember. És elkezdenek hinni az Úr Jézus Krisztusba, és összejönnek, és szeretik egymást, és tesznek tanúbizonyságot maguk körül, és rögtön kitör körülöttük a zsidó vallási főhatóságnak a gyűlölete. És rájuk rontanak. És mindjárt van ott egy Saul Pál nevű ember, aki az üldözésnek a vezér egyénisége lesz. Ugye. És mindjárt elkezd házról házra menni, és rángatja elő őket, és a Krisztus Jézus Krisztusnak a gyalázására akar őket megkérni, és ha nem, akkor menjenek innen, elüldözik őket. Megszületik az első keresztény vértanú, István, és aztán a szenvedések. Aztán egyszer csak Saul Pált utoléri Jézus szeretete, legyőzi az Damaszkuszba, legyőzi, és azt mondja Anániásnak, az úr damaszkuszi szolgájának, hogy most menjen lehez a Saul Pálhoz, mert már imádkozik. Megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Hát én mennyit szenvedtem érte, azt már lehet, hogy tudja, de hogy most jön ő. Aki annyi szenvedést okozott másoknak, akik bennem hisznek, most majd ő is megtudja, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És akkor itt van Pál, aki leírja nekünk, azért olvastam a második korintusi levélből, hogy mennyit szenvedett. Csak olvassátok végig, egyet emelünk ki mondjuk belőle. Azt, hogy 5-ször kaptam 40-et egy híján, ez elég kemény dolog. Ez azt jelentette, hogy így fogták az atyafit, egy ilyen cölöphöz így kikütötték a kezét, hogy ne nagyon tudjon ugrabugrálni, meg ne tudjon összeesni. És odaállt egy ilyen gyakorlott korbácsoló, egy ilyen többágú korbácsoló, és elkezdte csapkodni. Körülbelül ugye az ütéseknek ugye az első harmada végén úgy kezdett lejönni a bőr az ember hátáról, vagyis az eleve hús volt a háta, akkor még megkapta a többit. Azért egy hián 40, mert a zsidóknál ez volt az irgalom jele, hogy nem kapták a 40-et, hanem csak egyel kevesebbet. Hát nagyjából ugye el tudjuk képzelni, hogy olyan tépes volt az ember hát, amikor ezen a tortúrán átesett. Egyszer. Gondoljátok meg, hogy utána mennyi időbe telt, még egy ilyen sebb felület elkezdett gyógyulni. Mikor tudott ezek után ő egy ruhát magára venni fájdalom nélkül? Örülhetett, hogyha megúszta valami súlyos fertőzés nélkül ezt az egész tortúrát. És azt mondja, ez 5-ször történt meg. Nem egyszer, 5-ször. Miért? Azért, mert gonosztevő volt? Nem, azért, mert azt mondta, Jézus a Krisztus. És nem volt hajlandó ebből engedni. Mennyit ír Péter apostol a szenvedésről, amit az első keresztjének átéltek? Mennyit ír a zsidókhoz írt levél az első keresztjének szenvedéséről? És ha jövünk tovább az egyház történelmen, testvérek, az igazi keresztjénekre az első idők után a nagy békesség szakadt, amikor ugye államvallásá lett a kereszténység, akkor aztán vérszemet kaptak a keresztjének, és azt másoknak okoztak szenvedést. Hát bár ez már nem volt az igazi kereszténység, azt is megmondjuk. De az igazi kereszténységre a reformáció idejébe szakadt a legközelebbi nagy szenvedés. A reformáció idején, az Európai Unió területén. Az apostoli korban is üldözték az igazi keresztényeket, és ekkor is üldözték. Ekkor üldözték újra őket. Ekkor üldözték újra őket. Engesztelhetetlenül. Az első keresztények is Rómától szenvedtek, emezek is Rómától szenvedtek. Csak ez most magát keresztjén egyháznak kiáltotta ki. De az igazi keresztényeket ütötte, verte. Égette mágián 100 000 számra őket. Üldözte el a területükről, a birodalmukból, az országaikról. Menekültek össze-vissza. 30 évig lángra gyújtották Európát. De itt azt mondom nektek, testvérek, ezzel kapcsolatban is, hogy itt nem a protestáns vértanúinak a véréről van szó, vagy az életéről. Hanem azt kell meglátni, hogy ezek az emberek mennyire szerették az Urat. A mi vértanúink mennyire szerették Jézust, hogy mindezt vállalták érte. Mert nem kellett volna, elég lett volna két keresztet vetni. Elég lett volna, ami Gájar a prédikátorainak, mikor áthurcolták őket a Júlia Alpokon, elég lett volna nekik bemenni a katolikus templomból, meghajtani a térdüket az oltári szentség előtt. De még arra se voltak hajlandók, hogy belépjenek a katolikus templomba. Nem, hogy az oltári szentség előtt meghajoljanak. Na hát akkor aztán behúzták őket a lánccal, amivel össze voltak kötve. Miközben mezítláb hurcolták őket ott át a sziklákon a kedves katolikus testvérek. Behúzták őket, amúgy is véres volt a lábuk, már csont volt, ahol a bilincs szorított őket. Behúzták őket a láncokkal a templomba. Nem kell az ökumené? Hát majd így is megy. Testvér, nem a vérről van szó. Nem a csontokról van szó, nem a bosszúról van szó, nehogy valaki itten ilyenekre gondol. Ezeknek az embereknek a hitéről van szó. A Jézus Krisztusba vetett hitükről, szeretetükről, az evangélium iránti odaadásukról van szó. Értitek? Az ő vérükön, az ő áldozatuk, ők maguk nem törődtek vele. Húzták a gáját, ha már őket említettük itt. Húzták a gáján, ahogy hívják ott, éveken keresztül, gájarabként. De nem az ő, a szívükbe, értitek, a szívük a lényeg. Mi volt a szívükbe? Mekkora ragaszkodás, nem makacság, ez nem valami tévhithez való ragaszkodás, ez az első keresztjének hitéhez való ragaszkodás. Ha már itt vannak Angliából a testvérek, ugye említsük meg a skócia reformátorát, John Knoxot, ugye. Ott őt is oda láncolták egy ilyen gályához, ez ilyen divat volt akkoriban, úgy látszik, hogy aki nem katolikus, az legyen gályarab. És akkor vitték nekik így a Mária képet, hogy csókolgassák. Máriát ugye csókolgatni kell, pláne a képét. És aztán mondta, hogy na adjátok ide. Odaadták neki, az egyik keze szabad volt. Azt mondta, hogy bedobta a tengerbe a képet. Nem fogjuk megcsókolni, mert ez nem a Biblia. Ezek az emberek, testvérek, ezt nem szabad soha elfelejtenünk nekünk, hogy ezek az emberek, testvérek, ezek nem a katolikusokat gyűlölték meg, a nem tudom én kit, ezek Jézus szerették mindenek fölött. És az evangéliumot, az ígét. És ezért vállaltak minden, testvérek. És ez az ő hitük, ez az ő hitük, amit Hus János, és aztán a John Wycliffe, és a Zwingli, Luther, és Mélius Juhász Péter, vagy Szegedi Kis István, vagy Abádi Benedek, vagy ezek hirdettek, testvérek, ez a hit, amit az első keresztjének hittek. Az első keresztjének nem oltári szentségeztek, meg nem pápáztak, már nehogy valaki így félreértse ezt a dolgot. Az első keresztjének nem ismerték a szentek seregét, meg nem ismerték azt, hogy a 66 bibliai könyvön kívül még van nem tudom hány, meg szent hagyomány, meg nem tudom én micsoda, meg szobrok, meg egyebek. Nem, ez nem az a kereszténység, ami itt van. Az első kereszténység a reformáció idején élet újra. Ugyanaz a hit, ami akkor volt régen, itt támadt újra. A reformáció idején. Nem szabad ezt soha elfelejteni, testvérek, és ezért a hitér, ha az első keresztjének is szenvedtek, és a reformáció keresztjén, és azóta végig a történelembe, testvérek. A kommunizmust is mondhatjuk. Az itt van még, én is éltem még benne. És láttam azt, hogy vannak egyházi emberek, akik behódolnak az államnak, és akkor nem kell szenvedni. Ha a templom szószékéről prédikáljuk, hogy TSS-íteni kell, akkor nem kell szenvedni. Ha gyerekmunkát tervezünk a gyülekezetbe, akkor már kell. Ha hitoktatást végzünk, akkor már kell. Ha ifjúsági táborokat, akkor már kell. Akkor már titkos rendőrség, meg egyebek. De hát vállalták azok, akik vállalták. Magyarországon is, Erdélyben is, ugye ismeritek a Viski Feri bácsiéknak a történetét. Nem csináltak semmit. Csak hirdették az evangéliumot. Gyerekeknek, felnőtteknek, falvakba, városokba, ahol útjukba esett. Semmit nem csináltak. A bibliai hitet hirdették. Fogjátok be a szátokat. Rendszerellenesek vagytok. Rögtön politikailag megbélyegezték őket, és lehetett elítélni, mint hazárulókat. 20 év. Duna Delta. Szamosújvár. Börtönbe. Láncok közé. Le a legsötétebb cellákba. Le a föld alá Wurmbranttal. Hadd töltsön el 10-valahány évet a sötét zárkába, a föld alatt 30 méterre. És akkor ezek az emberek, testvérek mind vállalták ezt. Miért? Nem az, nehogy valaki azt mondja, hogy álljunk bosszút a kommunisták. Nem állunk. Senki nem állunk. Se katolikusokon, se kommunistákon, se nácikon, se nem tudom én. Nem állunk bosszút. Nem ez a mi útunk. Amit észre kell venni ezekbe az emberekbe. A hitük. A keresztjén hit, a Jézus Krisztushoz való ragaszkodás, ahhoz a Jézushoz, aki annyira szerette őket, hogy meghalt, hogy poklokra szállt értük, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Szerették az Urat. És azt mondták, minden egyéb, mindegy, meghalunk ért, tehát ő is meghalt értünk. Különbség van, ezt csak úgy jelzem, testvérek, azért különbség van a vértanú és vértanú között is. Jegyezzük meg ezt azért. Mert minden vallásnak és minden ideológiának vannak vértanúi. Még emlékszem, hogy állandóan Ságvári Endrével foglalkoztunk. Vannak a kommunizmusnak is vértanúi. De ezek a vértanúk nem igazolnak minden ideológiát. Van, akik egy hazugságért halnak meg. Vértanú és vértanú közt nagy különbség van. Meg kell mindig vizsgálni. Ugyan miért halt meg ez, vagy miért halt meg az? Azt lehet, mindenki tisztelgetheti a maga vértanúját, meg annak a hitét is, de nekünk az a kérdés, hogy mit mondott Isten? Mit mondott Isten az ígébe? Mit mond az evangélium? És ez a mi hitünk. És mi ehhez ragaszkodunk. És ezek a vértanúk, akik így éltek és haltak, arról tesznek bizonyságot, hogy szerették ezt az Urat. És ott vannak a mennybe. Az biztos, hogy ezek ott vannak a mennybe. Lehet, hogy más vértanúk nincsenek a mennybe. Nem hiszem, hogy Ságvári Endre, az ateista ember ott van. Hiába lett vértanú. Lehet vértanúkat boldoggá avatni, meg szenté is avatni, ettől nem fognak a mennybe jutni, nehogy valaki így eltévedjen. Mert egyedül Jézus és a Jézusba vetett hit, gyermeki ragaszkodás hozzá, ez az, ami a mennybe visz. Ő az, aki mennybe visz. Szeretjük őt, nem szeretjük? Ez a kérdés. Valljuk a hitét, nem valljuk a hitét? Befejezem azzal, hogy a szenvedésre fel kell készülni. Hozzá kell szoktatni, testvéreim, magunkat ehhez a gondolathoz egyre inkább, hogy az Úrért az ő hitéért, az ő követéséért nehézségeket kell vállalni, viselni. Hozzá kell magunkat ehhez, fegyverkezzetek fel ezzel a gondolattal, mondja egy helyen az apostol. Fegyverkezzetek fel. Szükségszerű, hogy így legyen. Azt mondja Pál, senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások közt, mert tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert mikor köztetek voltunk, előre mondtuk nektek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve, amint meg is történt. Fel kell készülni. Pálék készítették a hívőket arra, nem csak mi szenvedünk Jézusért, hanem ti is fogtok, akik hisztek Jézusba. Előbb-utóbb rátok is jön a szorongattatás. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben, sok nyomorúság és háborúság között kell nékünk az Isten országába bemenni. Ez a hívőknek a sorsa. Fel kell készülni erre. A mennyek országába vezető út nehézségekkel van kikövezve. A Timóteushoz írt levelében azt írja Pál, mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Mindazok. Valamilyen fokú szenvedést kell, és erre készülnünk kell, testvérek. És fel kell magamat is készíteni, de nekem titeket is kell készítgetni, mert lelkész vagyok. Ha mi biblikusan, Jézusban hiszünk és követjük, készüljetek erre a dologra. Időbe kell készülni. Idéztem már az előbb ezt a börtön mélyére zárt Richard Wurmbrandtot. 1948 és 64 között 14 évig volt börtönbe. Egy ilyen a kommunista uralom alatt egy ilyen föld alatti missziói munkát végzett. Tehát illegalitásba végezte ezt a munkát, mert nem lehetett máshogy. És ő ebbe a munkába állt, és azt írta később, hogy ő készült arra, hogy itten ő neki majd szenvednie kell. Előre készült rá. Azt írta, hogy elgondolkoztam arról imádságban, hogy amikor majd a kínzásoknak fognak kitenni engem, akkor hogyan fogom én ezeket elviselni? Elgondolkoztam arról előtte, hogy ha nem viselem el, akkor 50-60 férfit fogok börtönbe juttatni, akiket ismerek. És pont ezt akarják elérni majd a kínzóim. Hogy eláruljam őket, hogy leleplezzem őket. Olyanokat is eláruljak, akiket nem akarok elárulni. Mert senkit nem akart elárulni. De hát készülődött, kérte az Urat erre a dologra, hogy erősítse meg benne. Hogy majd, ha ott lesz, akkor tudja elviselni. Készült erre különböző dolgokkal, és azt írt, hogy amikor már börtönbe vagy, ott nagyon nehéz felkészülni a szenvedésekre. Mikor nem kapsz enni, meg sötétbe vagy, meg ütnek, vernek, meg kínoznak, meg vallatnak egyfolytában, ott már nagyon nehéz felkészülni, ott már felkészültnek kell lenni. És előtte kell felkészülni. És azt mondja ő is, amikor még tehette, voltak ilyen konfirmandusok a gyülekezetbe, akkor azt mondja, a legutolsó konfirmandus csoportomat, mielőtt elmentem volna velük a templomba, hogy letegyék a fogadalmat, elvittem őket az állatkertbe. És azt mondja, hogy jött ez a 10-15 lányka velem, és oda mentem velük az oroszlán ketrechez. És mondtam nekik, hogy na, a ti hitbeli elődeiteket a hitük miatt a vadállatok elé dobták. Ilyen vadállatok voltak. Tudnotok kell, hogyha ti hisztek ebben a Jézusban, nektek is szenvedni kell. Lehet, hogy nem fognak benneteket oroszlán elé dobni, de olyan emberek elé fogtok kerülni, akik rosszabbak, mint az oroszlánok. És akkor most gyertek, és ha úgy gondoljátok, akkor tegyetek fogadalmat az Úr asztalánál. És így készítette őket. Készítette őket a konfirmációra. És hát a szenvedésekre is. Olyan esztestvérek, mint az edzőtábor szerintem a sportolóknak, hogy elviszik őket valahova, és azt mondja, na, jó, meggyötrik őket, hogy majd amikor jön az éles mérkőzés, akkor tudjanak futni, meg labdát kezelni, meg labdát továbbítani, ha focisták. Ugye egyszer fel kell készülni. Nekünk is, testvérek, fel kell készülni. És minden ilyen nehézség, ami ér minket egyébként itt a földi életben, úgy is tekinthető, mint ami mennyei edzőnknek a felkészítése. Minden. Andiska elment az angolokért, hogy elhozza őket Budapestről, a gép késik fél órát, 10:30-re kellett volna azt hiszem jönni, vagy 11-re, 11:30-kor ér. Mindegy most az időpont.
Jön, már fáradt, egész héten dolgozik. Majd elalszik. Ez az edzőtábor. És amikor ide jön, én még mondom neki, hogy te figyelj, Timit is haza kéne vinni. Aj, már majd elalszok, Zoli bácsi. Nem baj, Timit is haza kell vinni. De már várnak a szüleim, mondja Andi. Tudom, hogy várnak a szüleim, még várnak, ők is szenvednek valamennyit. Mindenki killódik valamit. És ez mi? Ez mi? Ez milyen szenvedés? Azt mondjuk. Ez az edzőtábor. Hordozzuk az Úrért, az Úr ügyért, a misszióért, hordozzuk a terheket. És néha nem könnyű. De leméri az Úr, hogy mennyire szeretjük őt, és készít minket. Na látod? Hát még erre sem vagy kész. Mit akarsz te? Vértanú akarsz lenni? Börtönbe akarsz menni? Jó, hát az első kanyarban Júdássá lennél. Nem vagy még kész erre. Szeress jobban. És ha ezek után azt mondjuk, testvérek, hogy az első keresztjének biztosan, meg hát ezek a református, meg evangélikus, meg ilyen-olyan protestáns keresztjének ezek, akik valóban ismerték az Urat, és hitték, és követték, ezek ilyen besavanyodott, ilyen keserű emberek voltak, mert hát ez a sok szenvedés, hogy meggyötörte őket, hát nem. Ezek az emberek örömteli emberek voltak, testvérek. Ez a döbbenet. Ez a csoda. Azt írja a zsidókhoz írt levélbe az apostol, hogy vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek maradandóbb és vagyonotok van a mennyben. Na, mi tőlünk elvennénk a vagyonunkat, akkor mit csinálnénk? Mit csinálnánk? Nagyon boldogok lennénk, ugye? Mi nem vagyunk kész még erre, de azok már kész voltak, és az örömmel tudták a nehézségeket is fogadni. Bár nem könnyű szenvedni az Úrért, meg az Úr dolgába, ügyébe, misszióba, de mégis valahogy az Úr úgy adja, hogy ezek az emberek ott állnak és békességesek. És ott állt Londonban a mágia, és a mágián rajta két ember, az egyik egy öreg ember volt, a másik mert egy fiatal ember. Két protestáns szegények, ugye? És mondja az öregebb a fiatalnak, hogy te ugye félsz? Mondja, igen, félek. Hát én is félek, mondja. De bízzál az Úrban, mert ma még ugyan itt reggeliztünk, de már ott fogunk nála vacsorázni. Mint hogyha még ilyen szent humor is lett volna benne. Még a mágián állva, ugye? Mert meggyújtják. Ugye mondunk még valami biztatót a fiatal harcosnak itt mellettünk. Hát itt reggeliztünk, de ott fogunk vacsorázni, a mennybe. Volt bennük egy felszabadultság, aki ismerte ezeket a mi korunkbeli embereket, Viski Ferencet, vagy Szép Laki Kálmán bácsit, vagy valakit, akik voltak is itt a gyülekezetünkben annak idején. Nem voltak megkeseredett emberek, hogy aj, mennyit szenvedtünk. Wurmbrand se volt az. Ha kellett, levette a ruháját az amerikai tévéseknek, megmutatta, hogy hogy néz ki a háta, ő is. Leginkább nem tudott cipőbe járni, hanem mezítláb közlekedett, mert a lábát annyiszor szétverték, hogy a kommunista börtönbe, hogy egyszerűen nem tudott járni normálisan. Szóval inkább cipőt letett, azt akkor mezítláb jött, ment. De nem volt megsavanyodott ember. Hát olyan történetek vannak, hogy ezt olvasni kell, olyan vicces történetek, amik estek vele is. És a szenvedések közt, testvérek, az Úr nem engedi el az övéit. Ott van velük. És ott is örvendeznek az Úrba, és ott is örömmel imádják, és alázattal imádják. Eszük ágában nem volt, hogy ó, régi utódaink, majd álljatok bosszút a mi vérünkért. Dehogyis. Azt mondták, kövessétek a hitünket. És ezt mondja nekünk az íge is. Most ezzel fejezzük be a zsidókhoz írt levélből, mert ide tartozik ez a drága ige, hogy azt írja, hogy figyeljetek oda a ti elöljáróitok életének a végére, a hitbeli elöljáróitok életének a végére, és kövessétek a hitüket. A hitüket kövessétek. Hát segítsen minket az Úr, testvéreim, hogy a misszióban, az Isten dicsőségéért, az Úrba kapaszkodva, a mi szerető megváltónkba kapaszkodva, tudjunk mi is fölvállalni mindenféle nehézségeket, amikbe belevisz az Úr. Vállaljuk az edzőtábort, a felkészítést, hogy egyre elkötelezettebb és áldozatra készebb emberei legyünk a Krisztusnak és az evangéliumnak. Segítsen ebben a mi Úrunk bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged szeretnénk imádni, aki valóban szeretted az atyát, és ő is szeretett téged. És ezért jöttél el, és teljesítetted az ő örök akaratát, hogy megvásd a választottakat. Köszönjük néked, hogy eljöttél, hogy végigjártad ezt a szenvedésekkel teli életutat, amikor nem csak az ellenségeid, de még a tanítványaid is oly sok fájdalmat és nehézséget okoztak neked. És köszönjük néked azt, hogy végigjártad az utat egészen a keresztfának haláláig. Köszönjük néked, hogy elvetted, magadra vetted bűneinket és azok ítéletét, és nekünk bűnbocsánatot szereztél ott a keresztfán, egyszer s mindenkor a tökéletes áldozatoddal. Köszönjük ezt az önfeláldozó szeretetet, amit tanúsítottál, és köszönjük, hogy ezért, ha ebben hiszünk, nem kell elkárhoznunk, hanem örök életünk lehet. Segíts, hogy hinni tudjuk ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, hogy közösségünk legyen veled és az Atya Istennel is. Köszönjük te néked azt, Urunk, hogy szerethetünk téged, és ebben a szeretetben akarsz minket növelni, erősíteni. És áldunk azért, mert minél jobban szeretünk, annál több terhet teszel ránk. És köszönjük, hogy újra és újra méred a mi irántad való szeretetünket, és azt akarod, hogy mi is tisztába jöjjünk azzal, hogy mit vagyunk képesek érted elviselni. Látod, hogy nem csak egy mágjára nem vagyunk kész, de egy börtönre se, sőt még arra se, hogy egy gyertya megégesse a kezünket. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és növeld a mi irántad való szeretetünket, odaadásunkat. Add, hogy egészen a tied legyen a szívünk, az életünk. Tudjunk érted minden nehézséget elhordozni. Köszönjük te néked azt, hogy így ragyog föl a te dicsőséged ebben a világban, a te szenvedő néped által. És köszönjük néked, hogy így pecsételtetik meg az evangélium igazsága, a tieid halála, szenvedése, nyomorúsága által. Mindig így volt a történelemben, és ezután is így lesz. Segíts minket, Urunk, hogy ne legyünk méltatlanok hozzád, és ezekhez a mi elődeinkhez, hanem tudjuk ugyanazt a hitet vinni, vallani, ezért szenvedni, ezért életünket is adni, ha szükséges. Köszönjük néked azt, hogy ezekre tanítasz minket, és kérünk most arra, hogy legyél velünk a előttünk álló héten is. Kérünk, hogy hordozzál bennünket egyen-egyenként. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg a szívünket, életünket, családjainkat. Hadd imádkozzunk most Domi bácsiék családjáért is. Köszönjük néked, hogy itt lehetett közöttünk. Köszönjük néked sok szolgálatát, segítségét, bátorítását, tanácsát. Köszönjük néked, hogy jó reménységgel lehetünk felőle is, és kérünk most a családtagokért, hogy egyen-egyenként vigasztald, bátorítsd, erősítsd őket, és add meg, hogy követni tudják édesapjuknak, nagyapjuknak, dédapjuknak a hitét. Köszönjük néked, hogy ebbe segíted, ebbe bátorítod őket. Kérünk téged, hogy áld meg angol testvéreinket a hazavezető útjukon is. Köszönjük, hogy eljöhettek ide, köszönjük a szolgálatukat. Kérünk, hogy vigyázz rájuk, őrizd őket, áld meg őket a maguk helyén, munkahelyén, gyülekezetében. Áld meg az All Souls gyülekezetet is, Urunk, hogy ott is a tiszta evangélium hirdettessék. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, hatalmas kezedre tehetjük. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Amint tudják a testvérek, az elmúlt héten halottunk volt, dr. Boda Domokostól búcsúztunk itt pénteken, 12 órakor a templomban volt a búcsúztatója, a város jeles képviselőinek, illetve az egyetem, a klinikák képviselőinek a jelenlétében, kollégák jelenlétében. Isten vigasztalását kérjük az itt maradott családnak, gyermekeknek, vőknek, unokáknak, családjaiknak, dédunokáknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Nyugdíjas délután lesz hétfőn, szeretettel hívjuk és várjuk erre az idősebb testvéreket. 14:30 kezdődik, illetve a keddi alkalmat emelnénk ki, amikor folytatjuk a bibliaiskolánkat. Most Mózes első könyve következik, ezt tekintjük át röviden, belősen. Úgyhogy akik jönnek, azoknak elfelejtettem kedden mondani, hogy legyenek szívesek a Mózes első könyvét legalább átlapozni, átolvasni, átfutni, hogy mi van abba. Hogy úgy jöjjünk már kedden, hogy már legalább valami kis képünk legyen arról a bibliai könyvről. Szeretettel hívunk át tehát a bibliaiskolára is mindenkit. Megemlítem még azt, hogy tegnap itt volt az angol klubunk, és itt voltak az Orszóz gyülekezetből, ahogy mondtam is, 4 angol fiatal érkezett, Jónás történetét vették át. Az Úr áldását kívánjuk az életükre, a szolgálatukra, otthon is, családjukban, munkahelyükön. Köszönjük, hogy eljöttek közénk. Hirdetem végül még azt, hogy a jövő héten urvacsoroztást tartunk, ha Isten segít minket, úgy készüljünk tehát, hogy urvacsora vételre is lehetőségünk nyílik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.